Kossuth Rádió Kékesen, FM 95,5. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Babuth Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa. Beszélgetésünk témája nem más lesz, mint a 105 esztendővel ezelőtt történt eseményeknek egy kicsit körüljárása, az 1921. évi királypuccsoknak a története. 1921 tavaszán Magyarország milyen helyzetben volt a trianoni békediktátum aláírását követően?
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát leginkább az idegenesség vagy képlékenység szóval lehet befesteni olyan helyzetet, amelyben akkor Magyarország volt. Ahogy elhangzott, a trianoni békediktátum már aláírt az ország 1920. június 4-én, de ennek törvény ratifikálására eddig még nem került sor, hogy ez majd csak nyáron fog megtörténni. Politikai szempontból is elég nagy instabilitás jellemezte ezt az időszakot. Ugyan egy éve korábban, az 1920. év 1-es törvényben Horthy Miklós kormányzóvá választották, és gyakorlatilag visszaállították a Magyar Királyság korábbi államformáját, illetve hát nagymértékben intézményrendszerét is. Mégis ugye ez az idegenesség körbelengte ezt az egész kérdést, és hát rákonyolodva a király ügye is rendezetlen volt, hiszen tudjuk, hogy 4. Károly 1919. március 21-től Svájcban élt számüzetésben. Korábban 18. november 13-án Eckartszó nyilatkozatában felfüggesztette uralkodói jogainak a gyakorlását, de formális lemondására, formális tronfosztására nem került sor, tehát igazából a magyar politikum ege felett végig a királykérdés napirenden volt, tehát tulajdonképpen úgy is összefoglalhatnánk, hogy a revízió, a béke mellett a királykérdés az egyik legfontosabb és legégető probléma volt ekkoriban.
Ugye azért azt leszögezhetjük, hogy a két király pucs az nagy próbatétre leállította
Magyarországot. Mindenképpen itt magával a fogalommal is ismerkedni kell, vagy erről beszélni, hiszen a királypucs fogalom ez ekkor születik meg, tehát egy kortárs fogalomról van szó, nem pedig egy későbbi visszavetítésről. A legitimisták, a királypárti politikusok konzekvensen a visszatérési kísérlet kifejezést használták ehelyett, hiszen azt mondták, hogy a király igazából nem vesztette el uralkodói jogait, pusztán fölfüggesztette az okot, következésképpen nem lehet a szó legszorosabb értelmében pucsról beszélni. Másik oldal, ugye mondjuk Friedrich István, aki maga ezt a fogalmat is megalkotta, a korábbi miniszterelnök, meg úgy érvelt, hogy tulajdonképpen mégiscsak egy pucsról van szó, hiszen egy hatalomátvétel céljából érkezett vissza a király kétszer is az országba, hát persze tavasszal ezt még nem tudták, hogy ez össze is fog ismétlődni. Szóval nem véletlen, hogy igazság szerint egy nagyon képlékeny korszakban éltek a kortársak.
És az első királypucsról, az úgynevezett húsvéti királypucsról mit érdemes tudni a hallgatónak, hogy dióhéjban, hogyha pár dolgot elmondanál.
A legfontosabb az kiemelni, hogy szemben a későbbi, fél éve későbbi második visszatérési kísérlettel itt a király gyakorlatilag egyedül érkezik Magyarországra, ugye inkognitóban utazik át vonattal Ausztrián. Ez azért volt fontos, mert akkor már érvényben volt az úgynevezett Habsburg jegyezet, tehát a Habsburgokra vonatkozó törvény, ami egyszerűen kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ezt kijátszotta ezt a tilalmat, és vonattal érkezett át Ausztrián egészen Szombathelyre, ahol hát egy egészen szürreális jelenet bontakozott ki, hiszen a király gyakorlatilag este jelent meg Mikes János grófnak a püspöki palotájában, ahol tényleg a szó legszorosabb értelmében maga a püspök sem hitte, hogy miért kéretik le a kapuhoz, és hát kiderült, hogy a király tért vissza. Tehát érdekes helyzet volt ebből a szempontból. Szokták azt mondani igazából, hogy váratlan volt Károlynak a visszaérkezése, ezt lehet forrásokkal is adatolni, de tény az, hogy véletlenül pont a közelben tartózkodott Teleki Pál gróf, akkori miniszterelnök, és gyakorlatilag rögtön kapcsolatba is lépett Károlyjal, és már itt rögtön mondták a még Károlynak a legelszántabb hívei is, hogy nem jó időpontot választott a visszatérési kísérletre, mert mi nem készítették elő kellőképpen a terepet. Erről nagyon hevesíták az alának mai napig a történettudományban, hogy pontosan Károly minek a hatására indult el Magyarországon.
Azt lehet tudni egyébként, vagy még
most a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy igazából a feleségének a Bourbon-Parmai dinasztiában a első világháborúban is fontos szerepet betöltő Sixtus herceg biztatására, tehát mondjam, magyarul fogalmazva a sógorának a biztatására érkezett Magyarországra, mert a francia külügytől érkezett olyan jelzés, hogy nem tiltakoznak, hogyha Károly visszatérne Magyarországra. Tehát ugye azt kell látnunk, hogy a jogi szempontból igazából a dolog teljesen legitim volt, mert a trianoni békediktátum expressis verbis nem határozta meg az ország államformáját, tehát ebben nem volt korlátozás, hogy milyen az ország államformája. Kettő, nem tiltotta ki Károlyt Magyarországról, tehát nem volt egy ilyen jogszabály, hogy a király nem térhet vissza Magyarországra, akármint magánszemély vagy a más minőségében. Tehát ebben lehetett kapaszkodni igazából, hogy tulajdonképpen annyi történt, hogy keresztül utazott Ausztrián Svájcból, és itt van. És viszont a politikusok, a legitimista politikusok felhívták figyelmét, hogy ezt azért elő kell készíteni az országot is erre a visszatérési kísérletre. Az ország Jánosz arca volt ebben a tekintetben, hiszen azt mondhatjuk, hogy a dunántúli katolikusok zöme azt támogatta Károlyt, tehát ők legitimistának voltak tekinthetők. Viszont a főleg a tiszántúl, illetve az országnak a jelentékeny részén nem függetlenül 1848-as hagyományoktól egy erős anti-habsburgiánus érzület volt megfigyelhető, tehát mindenképpen ezt azért körbe kellett volna jobban járni, vagy előkészíteni, hogy akkor most pontosan milyen lehetőségek vannak, és hát ugye itt már jogszabályi dolgok is előkerültek, hiszen a 20. éve első törvény mégiscsak egy döntés az ott arra vonatkozóan, hogy Horthy Miklós a kormányzó, amikor ideiglenes jelleggel is nevezte meg, tehát valamit kell kezdeni ezzel a főhatalom kérdéssel. És akkor az a döntés születik, hogy tulajdonképpen Károly utazzon Budapestre.
Ami másnap ezt, meg is történik.
Meg is történik másnap, ugye a gépkocsival hajtja végre ezt az utat. Érdekesség, hogy a sofőrje Almási László gróf volt, akit ha máshol nem a kedves lakatok az angol betegben, súlyosan eltorzított formában, de az ő személye ugye a főszereplő ebben a filmben. Végül is Károly Budán is váratlanul jelenik meg. Ugye Horthynak szólnak, hogy itt van a király, és akkor kettőjük közül is egy eléggé feszült hangulatú megbeszélés bontakozik.
Bocsáss meg egy pillanatot, ugye ez a beszélgetés az 4 szem között zajlott le.
Igen, és nincs róla írásos forrásunk, tehát
csak a kormányzó az emléket, amiből tudjuk
megkóstolálni. Így van, az ő részre a kormányzó emléketről lehet támaszkodni. Részben Károlytól is vannak visszaemlékezések, de egységes szövegkorpusz nem maradt fenn, hogy pontosan mi hangzott el. Az biztos, hogy Károly Horthyt nagyon megjutalmazta volna a hatalom átadása tekintetében.
De a Szegedi Otrantó herceget címet akarta volna
neki adományozni. Így van, tehát hercegi címet adott volna Horthynak, ami ugye azért volt egy gyakorlatilag példátlan döntés, hiszen Horthy nem volt főnemes a háborúban sem, tehát nem arról volt szó, hogy bármi rangról akár még egy lépcsőfokot átugorva, vagy grófi rangot átugorva lett volna herceg, hanem gyakorlatilag köznemesből lépett volna rögtön az arisztokráciának a krémébe. Tehát ez egy komoly dolog volt.
És ráadásul a Mária-Terézia rend
így van, te megkapta volna a katonai Mária-Terézia katonai rendnek a nagy keresztjét is, ami a legfontosabb, vagy legmagasabb rangú kitüntetés volt.
És az is csak bárósággal járt volna.
Így van, tehát hogy ezt látni kell, hogy nagyot kapott volna Horthy, hogyha ez bekövetkezik. Ugye Horthy kitérő választ adott az államfőség kérdéséről, tehát ő azt mondta, amit egyébként a legitimista politikusok is mondtak Károlynak, hogy jelen helyzetben nem lehet ezt megcsinálni, mert olyan gyűrűben van az ország, erre az elején nem is beszéltem még, hogy ekkor még nem létezik formálisan a kisantant.
De ennek következtében ennek viszont
létezni fog, igen. Így van. De gyakorlatilag formálisan már megvolt egy csehszlovák-román délszláv szövetség, amely hát katonai szempontból elsőprő túlerőt képített az országgal szemben, hiszen bár még egyébként a katonai rendelkezésének a végrehajtása sem történnek 21 tavaszára, mint a trianoni békediktátumban következtek, de egy jelentékeny túlerővel kellett számolni, és hát ugye a szomszédos Ausztria sem volt túlbaráti Magyarországgal, és elég, hogyha itt a mai Burgenland, illetve Sopron környékének esetére gondolunk, hiszen akkor ez a kérdés még nem volt lezárva, hiába volt. Ugye gyakorlatilag át kellett vonalni Ausztriának ezeket a területeket a békediktátum alapján, de ez de facto még ekkor nem történt meg. Tehát ezen körülmények mutatják talán leginkább az, hogy milyen feszült és képlékeny helyzet alakult itt ki. És hát igazából Károly nem tudott mit csinálni, mivel Horthy kötötte az evet a karóhoz, nem tetett más, mint visszatért Szombathelyre.
De ennek ugye lettek elég komoly következményei, mert egyrészt, amit mondottál volt, a kisantant ebben az esztendőben megalakulni, hivatalosan.
Ez az egyik, a másik az, hogy a magyar belpolitikai válság is történt a dologból, mert Teleki Pál miniszterének a helyzete az igazából tartatlanná vált. Ugye kettős vádak fogalmazottak meg Telekivel szemben, az egyik az az, hogy legitimista politikusként egy kétkulacsos politikát folytatott, tehát ő gyakorlatilag úgy sejtették, mint hogy ő állt volna Károlynak a visszatérési kísérlete mögött. Ezt azóta lehetett cáfolni, hogy ez nem így történt, tehát igazából ő belekerült, mint Pilátusok rédóba ebben a tekintetben az események sűrűjében. Másik pedig az volt, hogy igazából nem tudta kellőképpen képviselni az 1920. évi első törvényből fakadó alkotmányos és törvényi kötelezettségeit, mint magyar királyi miniszterelnök, tehát tulajdonképpen, hogy nem tudta ezt az egész kérdést kezelni. Bizalmi válság alakult ki, amely hát meg volt fűszerezve a legitimista versus Horthy párt, most nevezzük így, nem pontos a kifejezés, erőknek a küzdelmével is, ami végig is ahhoz vezetett, hogy egy körülbelül egy hetes intermezzo után Bethlen István gróf lesz a miniszterelnök, hogy a kortársak ezt nem tudhatták, hogy egy nagyon tartós és igazából az ország szempontból egy sikeres korszak nyílt meg ezzel a dologgal, de látni kell, hogy ez Károly nélkül ez nem következett volna be, tehát nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy teljesen más irányt vehetett volna akár a magyar történelemben a vonalkozásban. Lehet, hogy nem Bethlen rendszerről beszélnénk, például nem Teleki rendszerről, és ezt még hosszasan lehet folytatni. És amikor Bethlen elmondja a nemzetgyűlésben nagyhatású beszédet, hogy gyakran szoktunk idézni is, hogy milyen feladatai vannak az országnak, ott is természetesen a király kérdés újra előkerül, hogy Bethlen elismeri, hogy valamit kell kezdeni ezzel a kérdéssel, de konkrét megoldást igazából azon túl, hogy kommunikáljon egymással gyakorlatilag a legitimista és a nemzeti tábornos, nevezem így, a Horthy párti erőket. Tehát ez ebben a vonalkozásban igazából nem jutnak nyugvóra ezek az ellentétek vagy véleménykülönbségek. És hát ugye a másik, amit érdemes kiemelni, hogy Károlynak a visszatérési kísérlete az pont húsvét. Azért is hívták a legitimisták húsvéti királyjárásnak ezt a esemény sort. De aztán igazából nagyjából egy bőhetes várakozás után elfogadja Károly azt a döntést, hogy látva, hogy igazából nem tudta ezt a visszatérési kísérletet azon a módon elképzelni, vissza fog térni Svájcba. Ugye erre voltak igazából diplomáciai jelzések is Magyarország felé, elég komolyak.
Többféle az Antant részéről is megnyilvánultak ezek a lépések.
Igen, ugye Csehszlovákia részéről egy konkrét katonai fenyegetés is elhangzott, hogy amennyiben Károly visszatér, akkor intervencióra kerülhet sor. Az utódállamok elsősorban nem attól féltek, hogy a magyar király visszatér a magyar királyi trónra, hanem attól féltek, hogy ez utat fog nyitni az osztrák-magyar monarchiának a restaurálására is, ami értető módon hát idegességet váltott ki. Főleg ugye Csehszlovákia köréből, hiszen Csehszlovákia teljes területe a háború előtt a monarchia része volt, de hát nyilván Románia sem örült a dolognak, amely ugye meg háromszorozta területét, és hát csak a bukovinai erdélyi tiszántúli részekkel több mint 110 000 kilométert csatolt el az osztrák-magyar monarchiától, hát a legnagyobb rész persze Magyarországtól, de egy Bukovina is körbe tartozott. Szóval Károly visszatér Svájcba, de a kérdés igazából nem került ekkor sem nyugvó pontra, tehát nem volt egy trónfosztási törvény, vagy nem volt egy hivatalos nyilatkozat, hogy Károly nem térhet vissza. Maga Horthy sem azt mondta, hogy abszolút ki van ez az egész zárva, hanem
az
időablakot hajtott a nyitva, hogy jelen körülmények között nem. És igazából ez az, ami majd a második kísérletet is előkészíti ebben a vonalkozásban, hogy a legitimisták viszont...
előkészítettebb volt, mint az első.
Így van. A legitimisták látták azt igazából, és meg is győzték Károlyt, hogy tekintettel arra, hogy a békés hatalom átadás az első kísérlet során nem sikerült, itt erőt kell, katonai erőt kell fölvonultatni. Károly, és ezt kell megértenünk, igazából a Károlyi nézőpontot szemszögből kell kérdéseket is megnézni, ez gyakran elmarad egyébként a források, ugye Károly úgy tekintett erre az egész problematikára, hogy ő a törvényes magyar uralkodó, aki csak felfüggesztette uralkodói jogainak gyakorlását, de királyi mi volt, ezzel nem szűnt meg. Következésképpen, hogyha ő, mint király visszatér, és ugye ezért számított arra a Horthynál is, hogy kap egy katonás bokacsatotatást Horthytól, amit természetesen itt van a kardom felség, visszadom itt a majd pontosan egy haditengerészeti tör, de most ez mindegy, képetesen értjük a dolgot, és akkor gyakorlatilag megtörténik az államfőváltás, és kész. De ez látszott ugye, hogy ez nem járható út. Ezért így a társadalomban jelentkező ellentétek is így felszínre kerültek, szóval a legitimisták tanácsolták Károlynak, hogy itt fegyveres erő rá szükség. És látva azt, hogy Károly bizonytalanul viselkedett ebben a 21. március végi helyzetben, felesége Zita királyné is úgy döntött, hogy erre a második kísérletre már elmegy Károlyon. Ugye az első kísérlete szemben itt nem vonattal érkeznek Magyarországgal, hanem repülőgépe, az akkor egy nagyon korszerű repülőgép típusnak számító Ad Astra, szó szerint a Csillagokig nevű repülővel érkeznek Magyarországra, ami pedig úgy, hogy Svájcból indulnak, átrepülnek egész Ausztrián, tehát több mint 600 kilométert tesznek meg az osztrák légtérben, és úgy érkeznek Sopron közelébe. Tehát igazából ebből a szempontból gyorsabb és biztosabb az eljutás, bár hát ugye az aviatika korabeli szintje azért vet fel kérdéseket így az úton.
Merészhúzás volt.
Különösen is, hogyha figyelembe veszük, így van, hogy Zita ekkor a 8. gyermekükkel volt terhes, tehát azért ezt is számba kell venni. Mindegy is, tehát megtörténik az út, szerencsésen megérkeznek Magyarországra, és akkor igazából, bár a pontos időpontról nem voltak informálva a nyugat-magyarországi arisztokraták, hogy mikor fog visszaérni Károly, itt ez már jobban előkészített, és számítottak arra azért, hogy napokban érkezni fog október 20-a magasságában a király, szóval itt jobban elő voltak készítve már a dolgok, és lényegében a Nyugat-Magyarországon állomásozó katonai erőknek a döntő zöme gyakorlatilag Károly oldalára áll. Itt azt kell látnunk, hogy ez a 20-21-es időszak még magán viselte azt a jelleget, mivel nem szélhetett meg kellőképpen az állam, hogy a fegyveres erők, akár milíciák, vagy a kiegészítő fegyveres alakulatok, Rongyos Gárdának mekkora szerepe volt, tudjuk, néhány hónap korában ugye Sopron megtartása, a soproni népszavazás kivívásában. Szóval, hogy azt szeretném kifejteni, hogy nyugat-magyarországi erők Lehár Antal vezetésével, ők királypártinak voltak tekinthetők, és gyakorlatilag át is állnak, úgymond a király oldalára. Azért nem eszhetem átállásnak, mert itt egy nagyon sajátos helyzet alakul ki, hogy a katonák esküt tesznek mindig, amikor tiszti rangra emeltetnek, vagy akár egy egyszerű közkatona is esküt kell tenni. És itt már előjön az a probléma, ugye két esküt tettek le a katonák.
Pontosan.
Mert a legtöbben az első világháború 1216. november 22-én, amikor Károly átvette hatalmat, hát tették az esküt Károlyra, mely tartalmazta azt, hogy minden körülmények között engedelmességet fogadnak a legfelsőbb hadúnak. De gyakorlatilag ugyanezt az esküszöveget, ezt az esküt elmondták Horthy Miklósra is 1920. márciusában, tehát hogy így gyakorlatilag egy kettős eskütételi dolog lépett fel, szóval igazából megismétlődött 48-49-nek az időszaka, amikor egyszerűen dönteni kellett, hogy akkor most melyik eskümet tartom érvényesnek, vagy melyik eskümet tartom jobban kötő erejűnek, hiszen az egyik tábor arra hivatkozott, hogy Károly adta le elsőként az esküt, ez igazából nem szűnt meg ez az eskü azzal, hogy bekövetkeztek azok a változások. Akik Horthy mellett tartottak ki, azok meg joggal hivatkoztattak arra, hogy hát egy alkotmányos változás történt, és ők letették az esküt a jelenlegi kormányzóra, tehát igazából ez mind a kettő mellett lehetett érvelni. Na most itt azt a döntést hozzák a legitimisták, hogy Károly vonattal, katonai erővel menjen Budapest felé. Ugye Károly abban bízik, hogy igazából önmagában azt látja, hogy a katonai erőt fel tud vonalni. Nagyságrendileg egyébként egy 6-8 ezer főről lehet beszélni. Ezek viszont kiválóan képzett katonák voltak, leginkább ugye Osztenberg Monell vagy Gyula nevét lehet itt kiemelni, akit Károly rögtön egy rendfokozatot át is ugorva ezredessé léptet elő,
és a második országos csedőtartalék zászlóját pedig ugye Gárda ezreddé.
Gárda vadász ezreddé nevezik át, de ezek tényleg jó képzett és nagyon fegyelmezett katonák voltak, és ezekkel az alakulatokkal vonattal megindul Budapest felé. Azonban az történik, hogy nagyon lassan haladnak, igazából minden fontosabb állomáson megállnak, több alkalommal tábori misét is celebrálnak. Szóval a lényeg, hogy közel két nap alatt jutnak el Sopron körzetéből Budapest határába, Budaörshöz.
Ott kerül sor erre a bizonyos budaörsi csatára.
Így van, itt egy fegyveres összecsapásra kerül sor, mert a Horthy párti erők nem vonulnak vissza, hanem egyszerűen, amikor felbukkannak a Károly katonái Budaörs térségében, akkor egy tűzváltással kerül sor. Most ebben nem fogunk tudni belemenni pontos részletekbe, de a lényeg, hogy egy hallgatók egy tűzváltást tudnak elképzelni, amelynek során 19 halott katona lesz, tehát 19-en elesnek ezekben a kisebb harcokban, és a sebesültek száma is meghaladja a 50%-at. De a lényeg, hogy ezzel a ütközettel igazából Károly megállást rendel el, és tehát nem vonulhat tovább Budapest felé. Látja azt, hogy katonai ellenállással kell számolni, ami további véráldozatokkal járhat, és ennek a jelére, vagy meg az első haláleseteknek a hírére igazából tűzszünetet rendel el önhatalmúan, nevezhetjük így. Ezzel Horthy időt nyer, további erőket tud a Tiszántúlról átcsoportosítani, és a többségben voltak egyébként az irreguláris alakulatok, főleg a budapesti műegyetemistákra lehet
itt mondani. Akiket Gömbös Gyula mozgósított.
Így van, de gyakorlatilag egy nap alatt, tehát október 23-án reggel délelőtt vannak ezek az összecsapások, és egy nap alatt megváltoznak az erőviszonyok, mert addigra megérkezik az erősítés Horthy táborához, és akkor lehetőség van arra, hogy Károly gyakorlatilag egy átkaroló hadművelet északról és délről is úgymond harapófogóba szorítsák, és ekkor kötnek egy formális fegyverszünetet is, és megállapodás születik arról, hogy Károlyt internálják. Tatár az Eszterházi
kastélyban. Onnan pedig Tihanyba
kerül. Tihanyba fog kerülni néhány nappal, szűk két nappal később.
Aztán pedig Bajánál
ilyen hagyományzországot
a... Egysége.
Így van. Azt kell látni, hogy ezek az események azért következtek be, mert egy nemzetközi nyomás helyeződött az országra, közvetlen katonai intervenciót helyzetkirátásba a Kis Antonon, amelyekkor már létező formáció volt. Bár ennek a realitását, illetve az, hogy ez valóban mennyire fenyegette az országot, erről mai napig heves viták zajlanak le, és igazából lehet a menet források alapján érvelni, hogy igazából benneségből öföltek a dologgal, mert nem boríthatták volna fel teljesen a nemzetközi rendet sem, tehát önmagában Károly visszatérésével. És itt az fog pontot tenni a történet végére, hogy 21. novemberében a nemzetgyűlésben elfogadják a Habsburg-ház trónfosztását szóló kimondó törvénycikket, amellyel végül is Károly hatalmi ambíciója egy pontot tesznek. Tudjuk azt, hogy Károlyt madeirai számüzetésében az Antant szállítja el Madeira szigetére, fiatalon fél évvel később, 1922. április 1-én meghal. Igazából a királykérdést idézőben mondom ezt a szót, most nem a legszerencsésebb, de megnyugtató módon ez rendezi, hogy meghal fizikailag a király, és az utóda Otto még akkor kisgyermek, tehát a király visszatérésének az effektív lehetőség nagy mértékben csökken.
Megállapíthatjuk, hogy azért rendkívül izgalmas volt 1921, hiszen nem csak a két királypucs volt az, amely csúnyán fogalmazva megfűszerezte annak az évnek a történéseit, de utalhatunk arra, hogy 1921. augusztusában Pécs Baranyába bevonulnak a nemzeti hadsereg alakulatai, amikor visszakapjuk ezeket a területeket a szerb királyi hadseregtől, vagy utaltál a nyugat-magyarországi felkelésre, amelynek eredményeképpen Sopron nem lett Ödenburg. A mai vendégem Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa volt, akivel az 1921. évi királypucsokról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az estemai házigazdája, Babuch Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok! Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Egy óra.